Sziasztok, kutyások! Én Manger Adrián vagyok, ez pedig a Dog Solution Podcast Csörgő Balázs kutya kiképzővel, aki nem csak a négylábúak nyelvét érti tökéletesen, de a gazdikkal is kiválóan szót ért. Ha harmonikus kapcsolatra vágysz a kutyáddal, vagy csak szeretnéd jobban megérteni őt, akkor tarts velünk, és hozd ki magadból a legjobb gazdit! Sziasztok! A mai adásban olyan alapvető fogalmakat szeretnénk tisztába tenni, amivel valószínűleg már mindenki találkozott, akinek kutyája van, vagy aki kutya iskola közelébe keveredett. De vajon tényleg tudjuk-e mi gazdik, hogy melyik fogalom mit jelent, és mikor kell vagy lehet alkalmazni őket? Aki ezúttal is a segítségemre lesz a kérdések megválaszolásában, az Csörgő Balázs kutya kiképző. Szia Balázs!
Sziasztok!
Mondom is a bűvös szavakat, falka vezérelv, pozitív megerősítés, ösztönkezelés. És mielőtt elmagyaráznád nekünk, hogy ezek a kifejezések pontosan mit is jelentenek, annyit tennék hozzá, hogy én azt látom, hogy egy mezei kutyatartó fejében ez úgy áll össze, hogy két iskola van. Van a pozitív megerősítés, aminek ugye nagyjából az a lényege, hogy a pozitív viselkedés, vagy a helyes viselkedést jutalmazzuk a kutyánál, és ezzel szemben, ezzel a falka vezér elvvel, aminek az a lényege, hogy a kutya az egy alárendelt lény, akinek tulajdonképpen az ember által alkotta szabályokat kell végrehajtania, és annak kell megfelelnie, és ha ezt nem teszi meg, akkor ezért büntetés jár. Ez tényleg így van, hogy ez a két elv, ez ennyire ellentétes, és ennyire szemben áll egymással, illetve, hogy van-e olyan kutyatartó tényleg, aki vegytisztán tudja az egyik vagy a másik elvet alkalmazni, vagy azért van a kettő között átfedés vagy átjárás?
Igen, ez jó téma, és én azt veszem észre, hogy ezeknél a fogalmaknál eléggé ködös elképzelések vannak. Nyilván vannak ilyen interpretációs keretek, és akkor azt fújja mindenki. Igazából majdnem minden ilyen fogalom tévesen van megfogalmazva. Kezdjük először a falka vezér dologgal. Én azt veszem észre, egyébként hál' Istennek ez azért meg kezd kikopni a köznyelvből, meg a használata is megyre ritkább. Hogy honnan ered ez az egész? Az onnan ered, hogy ez a kb. Azt hiszem a 60-as évek körül farkasok viselkedését figyelték meg, és akkor azt vették észre, hogy a farkas falkában egy ilyen hierarchia rendszer működik, és az állatok a problémáikat, azokat agresszióval oldják meg erőből, dominanciából. Nyilván itt nem családtagok voltak összezárva, szóval ezek a farkasok, ezek nem voltak rokonaik egymásnak, zárt helyen voltak, nem nagy teritoriumot tudtak birtokolni, szóval nem tudtak kitérni egymás útjából, a konfliktusaik voltak. És valóban ezek a fogvatartott egyedek, ezek nyilván erővel és agresszióval oldották meg a problémáikat. Azóta nyilván kiderült, hogy ez a természetben egész máshogy működik. Egyrészt nem idegen állatok népesítik be a falkát, hanem családtagokból épül fel. Kettő pedig a problémáikat, meg a viszonyaikat, meg konfliktusaikat nem agresszióval oldják meg, hanem nagyon sokszor testbeszéddel, meg így automatikusan egyébként tudja mindenki, hogy ki a magabiztos, tapasztalt, kevésbé tapasztalt a rangsorban hol helyezkedik el, és nincs minden apró cseprő dolog miatt agresszió. Egyébként már csak azért sem, mert a természetben a viaskodás, a harc az sérüléssel jár. Na most, hogyha az állatok megsérülnek, akkor az egyenlő a halállal. Meg gondolj bele, hogy megsérül egy állat, akkor az nem tud elmenni vadászni, vagy élelmet keresni, és nem lesz senki, aki etetni fogja. Nyilván vannak időszakok, meg vannak olyan dolgok, amiket erővel oldanak meg, harccal, ez leginkább a párosodásnak a joga, de annak is van biológiai oka, az azért van, hogy mindig a legerősebb, a legjobb genetikájú, legrátermettebb egyed él a szaporodás joga. De a hétköznapi problémák tömkelegét azt nem így oldják meg. Amikor esznek a vadállatok, akkor is azt képzeljük el, hogy így ugye a rangsorban mindig a legmagasabb álló eszik először, és akkor így tovább megy le a piramis alja felé a rend, hogy ki fogyaszthat az élelemből. És ez így van nagyjából, igen, de mondjuk akkor, amikor szűkösek az erőforrások, akkor például nem így van. Szóval akkor például nincs az, hogy előjogok vannak, hanem mindenki, aki kapja marja alapon eszik. Szóval itt is ez is megdől mondjuk ezekben az időszakokban. Az a lényeg, hogy innen szivárgott aztán be a kutya kiképzésbe is ez a dominancia elvű képzési módszer, meg a falkavezér elv. A másik dolog, ami ellene mond ennek az egésznek, a kutyánk az nem tekint ránk fajtársaként. Szóval tökéletesen tisztában van vele, hogy ő kutya, mi meg emberek vagyunk, ilyen formán nem is tekint ránk úgy, mint egy falka vezére. Az is megdőlt már, hogy a kutya, az az elmélet, hogy a kutya például dominánsan viselkedne a gazdájával szemben. Szóval az egész elmélet az a sántít. Nem falka vezérei vagyunk a kutyáinknak, hanem a gazdái. De tekinthetünk magunkra családfőként is, kinek mi tetszik, vagy gondviselőként, vagy bármi ilyesmiként, de falka vezérként semmiképpen nem.
Nekem az a meglátásom, hogy egyre gyakoribb a maga a pozitív megerősítésnek a módszere, tehát ez való igaz, hogy én még nem hallottam olyan kutyaoktatót, aki arra bíztatta volna a tanítványokat, hogy ha a kutya nem megfelelően viselkedik, akkor nem tudom, üssük, verjük. Tehát ez egy jó dolog, hogy ez kezd divatba jönni, viszont nekem úgy tűnik, hogy nagyon sok kutyatartónak a fejében még ebből a falka vezér elvből, vagy ebből a dominancia elvből megmaradtak ezek az úgynevezett rossz beidegződések. Tehát olyan, mintha a kettő az egymás mellett élne párhuzamosan, és egyébként nagyon sok tévhit meg félreértés övezi ezt a két különböző elméletet, tehát lehet, hogy mondjuk egy kutyatartó azt már tudja, hogy ha lefekszik, vagy leül a kutyája, vagy pacsit ad, az egy jutalmazandó viselkedés, és ad is neki jutalomfalatot érte, viszont mondjuk még beletúr a kajájába evés előtt, vagy nem tudom, lenyomja a kutya nyakát, amikor vissza tudja hívni. Hogy ezt te hogy látod, hogy ez tényleg így van, vagy ez már egyre inkább kiveszendőbe van?
Hát azt nem nagyon tudom, hogy van, azért nem, mert én viszonylag keveset járok kutyaiskolába, más kutyaiskolába, de azért hallok nyilván dolgokat különböző oktatási módszerekről. A pozitív megerősítéses módszer, én úgy gondolom, hogy ez már nagyon-nagyon régóta teret nyert, szóval, hogy a kutya jó viselkedését jutalmazzuk, és akkor így próbáljuk elérni azt, hogy ezt minél gyorsabban és áthatóbban megtanulja ezt a, vagy az adott feladatokat. És hallok ilyeneket, igen, hogy egyél bele a kajájába, ez megint ez a falka vezér elfhez kapcsolódó tévhit, így állítod be a rangsort, meg te vagy a falka vezér, és akkor neked kell először enni, ez teljes baromság, szóval így nem lesz belőle semmi igazából. Ha még rosszul csinálod, akkor még konfliktus is lesz ott az étkezés között, és abból aztán lehet egy élenféltés, vagy bármi. De hogy ettől a kutyád nem fog rátekinteni valamiféle főnökként, vagy vezérként azért, mert te mondjuk úgy csinálsz, mintha beleennél a kajába, vagy gusztus kérdése, esetleg még bele is eszel, ez egy teljesen felesleges dolog. Vagy hogy te egyél először, aztán a kutya. Én például soha életemben nem tartottam ilyesmit, már csak azért sem, mert nálam azért három kutyám az elég pontosan be vannak állítva, és délutántől ők már elkezdenek, vagy hát kora estétől elkezdenek pörögni, amikor kaja idő van. Én azért, hogy nyugton legyenek, ezért például megetetem őket, és mindig nekik van előbb idejük enni, mint nekem. És sosem volt nekünk a viszonyunk a ilyen formán semmi probléma. Egész más eszközöket használok arra, meg módszereket használok arra, hogy a mi viszonyunk az optimális legyen, nem pedig ilyen trükköket. Szóval pozitív megerősítés. Úgy érjük el, hogy nyilván jutalmazunk egy viselkedést, a kutya ez egy szabálykövető állat, ráadásul nagyon-nagyon szeret megfelelni az embernek. Gondolj bele, hogy több tízezer éves domestikációs folyamatnak az eredménye az, ahol tartunk pont, és a kutyát mindig használtuk valamilyen célra, teljesen változatos célokra, őrzésvédésre, terelésre, vadászatra, kutatásra, mentésre, mi egymásra. A kutyába bele van kódolva az, hogy szeret együttműködni az emberrel, szeret feladatokat megoldani, kvázi dolgozik nekünk. És hogyha jutalmazunk egy viselkedést, az nagyon gyakran elő fog fordulni, sőt, abból az egy szokást lesz. Az, hogy így lenyomkodjuk a kutyákat, ez is egy érdekes dolog, ezt igen, hallottam én is, hogy tanítanak ilyeneket kutyaiskolába, hogy meg kell fogni a grabancát, és le kell nyomni, mert hogy a anyja is ezt csinálja például, vagy nem is tudom, milyen indokok szoktak ilyenkor lenni. Azt kell tudni, hogy ebben is többet ártunk, mint használunk. Egyrészt nem akarunk a kutyánkkal semmiféle fizikai bántalmazásban részt venni, legalábbis én nem akarok. Kettő pedig azért változatosan tudnak reagálni a kutyák mondjuk erre, hogyha így le akarja nyomkodni a gazdája. Vannak tökösebb kutyák, akik egyrészt nehéz lenyomni, kettő nem fog betolni attól mondjuk, hogy le akarja nyomni a gazdája, és esetleg, hogyha nem jó a viszonyuk, elfolyulhat odáig ez a sztori, hogy mondjuk az a kutya, akit le akarnak nyomni, az mondjuk ráfog a gazdájára, vagy megkapja, vagy bármit csinál, jelezvén, hogy te ezt most gazdi nem teheted meg. És akkor már a problémát el is mélyítettük. Három. Hogyha valamiért le akarnám szídni a kutyámat, akkor biztos nem azt csinálnám, hogy odahívnám magamhoz, vagy elkapnám, és akkor úgy történne valami. Mert akkor mit tanítok meg neki? Azt, hogy ne gyere a közelembe, mert a közelembe jönni veszélyes. Szóval, hogy mindenképpen ráfizet az, aki mondjuk ilyen módszerekhez folyamodik, vagy ezeket alkalmazza, mert nem lesz belőle semmi jó. Szóval a kutyád megtanul majd téged elkerülni, hogyha konfliktus van, mert tudja jól, hogy ki fog kapni. Te sem mennél oda senkihez, hogyha tudnád, hogy pofán fog vágni. Kettő, lehet, hogy a kutyánk visszafog ránk, vagy egy további konfliktus születik az egészből, szóval az egész egy káosz, nem jó. Én senkinek nem ajánlom, hogy ilyeneket csináljon. A másik meg ugye, amire gondolsz még, hogy a kényszerképzés. Régen, igen, az mondjuk így a 80-as évek nagy divatja volt, hogy minden szöges nyakörvel, meg folyton nyakörvel tanítottak a kutyának. Ugye itt az volt a lényeg, hogy a kutya azért dolgozott, hogy elkerülje a fájdalmat. Mert hogyha valamit rosszul csináltak, akkor nyilván belerántottak a szögesbe, vagy a folytóba. Most már hál' Istennek ott tart, szerintem mondhatom azt, hogy remélhetőleg mindenki, hogy felmérte azt, hogy a kutya sokkal szívesebben működik együtt, akkor, hogyha nem a fájdalmat kell kerülni, hanem meg van jutalmazva az adott viselkedés, amit mi el szeretnénk kérni az adott kutyánál. Én nagyjából ennyi. Egyébként az, hogyha pozitív megerősítéssel dolgozol, az mondjuk nem jelenti azt, hogy nem lesznek olyan szituációk, hogy nem kell rászólnod a kutyádra. Csak nyilván nem úgy fogsz rászólni a kutyádra, hogy belerántasz valami eszközbe, vagy fájdalmat okozol, vagy valami ilyesmit csinálsz, hanem egész egyszerűen a viszonyatokból szeretnéd azt, hogy a kutyád, hogyha valamit csinál, és te azt mondod neki, hogy mondjuk, hogy nem, akkor azt hagyja abba, vagy ne csinálja meg.
Pont ezt akartam mondani, hogy nagyon sokan úgy tekintenek a pozitív megerősítés módszerére, hogy az ugye azt jelenti, hogy jutalmazzuk a helyes viselkedést, és hogy figyelmen kívül hagyjuk, hogyha a kutya nem azt csinálja, amit mi szerettünk volna. Ez szerintem félreértésekre ad okot, mert sokak fejében ez úgy áll össze, mint hogyha a büntetés az mint olyan egy helytelen viselkedésért, ez így nem létezne. Nyilván ez nem a legszerencsésebb szó, ez a büntetés, de hogy ezt tegyük már tisztába, hogy attól, hogy valaki pozitív megerősítéssel neveli, vagy tréningezi a kutyáját, attól még, hogyha nem az elvárt viselkedést csinálja, attól még meg lehet-e érte büntetni, vagy mi erre a jó módszer, vagy hogyan lehet megbüntetni, vagy nem tudom, vagy használjunk helyette más szót.
Figyelj, jó szó ez a büntetés. Én nagyon-nagyon ritkán, nem is tudom, hogy hány esetben kellett a kutyámat megbüntetnem. A büntetésre azt gondoljuk, hogy az valami fizikai atrocitás feltétlenül. Miközben, például mondok egy példát, a Zápora volt, hogy tréningeztem, még egész fiatal kiskutya volt, szerintem nem volt még egy éves. És megálltam vele, ott, ahol tréningezni akartam, kivettem a kocsiból, azt hiszem éppen helybemaradásban volt, vagy valami ilyesmi, és kiszúrt egy másik kutyát, és elrohant. És oda rohant a másik kiskutyához, én hiába szóltam neki, nem jött vissza, meg nem reagált rá, hogy én szólok hozzá, és elszaladt, futott egy kört a kiskutyák, és jött vissza, hogy na most már itt vagyunk, akkor dolgozzunk, mert ugye imád valam tréningezni a kiskutyám. És ugye ezt nem teheti meg azt, hogy most ő munkából kivonja magát, és akkor elmegy. Most gondolj bele, mit tudom, egy romkereső kutya is úgy gondolja, hogy most keresek a nyomon, aztán most elmegyek egy kicsit szorokozom, hogy visszamegyek mondjuk keresni. Vagy bármi, vagy a terelő kutya egy kicsit kivonná magát a munkából. Szóval ezt igazából így kell elképzelni. És igen, ott megbüntettem a kutyámat, fogtam, visszaraktam a kocsiba, és hazavittem. Nem volt tréning. Amit nagyon szeretett volna, az elmaradt. Azért, mert ő nem úgy teljesített a tréning elején. Ez például egy büntetés, ezt mondhatjuk azt is, hogy büntetés. Szóval igazából a büntetésre én személy szerint így gondolok. valami olyasmit megvonok a kutyámtól, amit nagyon szeretne, de ez nem azt jelenti, hogy mondjuk én fizikailag atrocitálni fogom őt. Lesznek helyzetek, amikor a kiskutyáink esetleg a feladat helyett valami mást választanak. Mondjuk azt, hogy megkergetnek egy macskát, vagy felesznek valamit a bokora alján, bármit. Itt is meg lehet oldani ezt nyilván úgy, hogy nagyon sokat tanítom azt a kutyámnak, hogy ezt nem szabad, és ha nem csinálja, akkor azt jutalmazom. De azért lesznek pillanatok, amikor a kutyák ezt felül fogják írni. Gondolj bele, csomó kutyának nagyobb élvezet mondjuk elrohanni egy macska után, mint mondjuk kapni egy jutalomfalatot a gazdának. Meg azért milyen pengebehívás kell ahhoz, hogyha a kutyám mondjuk kiszúrt egy macskát, és én szólok neki, gyere, gyere, és be tudom hívni, és nem azt választja, hogy elrohan a macska után, hanem utána, vagy odajön hozzám. Szóval, hogy el lehet érni, ha nagyon penge behívásod van, és a kutyád ennyire szeret veled együttműködni, akkor ezt el lehet érni. A másik verzió meg az, hogy nem a büntetés itt a lényeg, hanem az, hogy olyan viszonyban legyek a kutyámmal, hogyha azt látom, hogy valamit meg akar csinálni, azt meg tudjam akadályozni. Úgy, ha rászólok, hogy azt most nem csináltod meg.
Mindjárt visszatérünk erre a macskás példára, mert ezzel kapcsolatban mindenféleképpen szeretnék még kérdezni. De visszatérve erre a példádra, amit záporról mondtál, hogy ezt ők összekötik ilyenkor a fejükben, vagy zápor összekötötte, hogy elmaradt a tréning, beraktad a kocsiba, hazavitted, tehát ő ezt összekötötte, hogy ez azért maradt el a tréning, mert ő nem fogadott szót neked, és inkább elment kutyázni.
Hát hogyne? Szóval, hogy ha jól csinálod, akkor nyilván. Szóval azért a zápor érezte, hogy amikor visszajött, hogy hoppá, én nem vagyok boldog. Vagy rossz fát tettem a tűzre avval, hogy elrohantam. Meg hát nyilván a kutyának az elég jó hallása van, nekem elég erős hangom tud lenni, szóval amikor utána üvöltöttem, hogy ne, meg hogy gyere vissza, bármilyen kedvesen is, ő abban a pillanatban tojt a fejemre, és elment inkább szórakozni. És amikor visszajött, ott megérezte, hogy hát most nem vagyunk közös nevezőn, én fogtam, beraktam a kocsiba, és hazavittem. Hello. Szóval tökéletesen tiszta volt vele, hogy igen, most ez a tréning, meg a közös happening az azért maradt el, mert ő éppen nem azt csinálta, amit én elvártam volna tőlem, meg ami az ő feladata lett volna. Igen.
Egyébként ilyenkor a kutyák azok előfordulhat, hogy a kutyák mondjuk tévednek, tehát hogy rosszul mérik fel a helyzetet, és hoznak egy rossz döntést, vagy ilyen esetben egészen másról van szó?
Hát ezt nyilván látod. Szóval, hogy nyilván lehet, igen. Azért attól függ egy csomó minden, hogy te milyen vagy. Azért az sokszor látszik még így kezdő gazdikon, hogy nem tudnak feltétlenül egyértelműen kommunikálni a kutya felé. Ugye erről beszélgettünk akár a behívás kapcsán is, hogy ilyen nagyon meggyőzőnek kell lenned egy csomó szituációban. A testbeszédünk is nagyon-nagyon sokat számít. A verbalitásunk is, a hangsúlyunk is, a hangszínünk is, egy csomó minden nagyon-nagyon sokat számít. Szóval vannak helyzetek nyilván, amikor a kutya esetleg nem ért valamit, vagy benéz, vagy mi mondjuk valamit szeretnénk, de a testünkkel meg egész mást kommunikálunk. Emlékszel például, amikor a behívásra beszélgettünk, akkor ugye ott ezt taglaltuk, hogyha a kutya felé mész, akkor, mintha így el akarnád kapni, akkor el fogod magadtól taszítani. Szóval az a célszerű, hogyha hátrálsz és próbáld magadra húzni. Na most, ha ezeket nem tanulod meg, akkor nyilván a kutyát félreérted egy csomó szituációt, és a te fejedben az van, hogy te ezt akarod, de egész máshogy kommunikálsz mondjuk a testeddel, vagy a hangoddal, a hangszíneddel, és a kutyád ezt félreérteti. Ilyen persze simán van. De aztán még a tapasztalatlan gazdik is látják azt, hogy ja, a kutyám az éppen most inkább odaszalad a labdázós többi kutyához, vagy a macska után, vagy éppen eszi fel a bármit a bokor aljából, és hiába hívogatom, nem jön, hogy az ott nem tévedés, hanem ott nyilván a kutyám úgy gondolja, hogy én ezt megeszem, azt majd jövök, vagy nem is jövök, majd én tök jól el vagyok nélküled. Ezt érzed?
A másik ilyen tévhit a pozitív megerősítéssel kapcsolatban, vagy amit azért sokszor lehet hallani, hogy azt gondolják sokan, hogy jó, persze jó ez a jutalmazás, meg jó ez a pozitív megerősítés, de bizonyos kutyafajtáknál nem működik. Tehát például egy, nem tudom, egy ilyen nagy robosztus kutyánál, vagy egy ilyen őrzővédő típusú munkakutyánál, mint mondjuk akár egy német juhász, vagy egy belga juhász, nem működik. Hogy ezeknek miért... Van ezeknek bármi alapjuk, vagy miért tudtak ezek így elterjedni?
Hát van, persze, nyilván. Na most én ugye az ápor egy őrzővédő sportákban sportolok elég magas szinten. Én soha semmilyen kényszerítő eszközt nem használtam a kutyánknál. Egyébként az egész csapatunk, akikkel mi együtt tréningezünk, több versenykutya van a tréningben, meg a csapatunkban, senki nem használt soha semmiféle kényszerítő eszközt. Na most azt tudni kell, hogy a sportkutyások azok, ők még mindig használnak kényszerítő eszközöket, és ők például azt vallják, hogy nem lehet magas ösztönrendszerrel bíró kutyákat őrzővédő munkára mondjuk kiképezni úgy, hogy nem használunk kényszerítő eszközöket. Hát a rossz hír az, hogy de, mert élő példák vannak rá, az egyik az ápor például. És azért nem, mert nehéz, mert nyilván, mert itt magas ösztönökkel dolgozunk, zsákmányösztön, védőösztön, és ezeket vissza kell tartani a kutyában. És ezt sem úgy kell elképzelni, hogy ezek az emberek például úgy képeznek kutyát, hogy csak kényszerítő eszközzel. Szóval ugyanúgy tanítják ők is a viselkedést, mondjuk most maradjunk a sportkutyáknál, akár az engedelmest, akár az őrzővédőt, tök mindegy, mindent ők is jutalomfalattal, meg labdával, zsákmánnyal jutalmaznak. Annyit tesznek ők bele, hogy ha nem a megfelelő viselkedést mutatja a kutya, akkor mondjuk beleránt a szöges nyakörbe, vagy folytó nyakörbe, vagy az elektromos nyakörbe, vagy bármiben. Mit tudom én, lábmenet követés gyakorol vele, szépen jön a kutya, feszes, felnéz, mit tudom, és picit eltávolodik, vagy lemarad, akkor ő beleránt. És akkor a kutyának jelzi fájdalommal, hogy nem helyes, hogy te lemaradsz, hanem mindig maradjál feszes. De itt is van jutalmazás, szóval ezt sem úgy kell elképzelni, hogy az egész bele van rángatva a kutyába, és csak fájdalom elkerülése miatt csinálná. Egyébként nem csinálná akkor, vagy nem így. De egyébként nem kell hozzá. Szóval, hogy tényleg a zápor az élő példa, vagy még a sporttársaimnak a többi kutyája, akik sosem semmilyen ilyen eszközt nem láttak. Nem is tudjuk kezelni egyébként. Szóval nekem hiába adnál kezembe egy elektromos nyakörvet, nem lennék jó benne. És ilyen hogy milyen magas ösztönök vannak, mondjuk így képzede őrző-védő munkánál, az eresztést tanítása. Ott ugye a kutya nagyon trippben van, nagyon, nagyon drive-ban van, amikor küzd éppen a segéddel, és te 30 méterről elkiáltod magadat, hogy ereszt, és a kutyának el kell ereszteni. El kell ereszteni a segédet. Na most ez itt igen, ez ott, az ott egy olyan dolog, hogy kellő motivációnak kell lenni a kutyának, hogy meg el is eressze. És ez is egy olyan dolog, hogy zápornál én nem használtam sosem kényszerítő eszközt, de attól függetlenül a mi viszonyunkban a kézben tartatóságnak nagyon-nagyon nagy szerepe van. Szóval mondjuk hiába tanítom én az eresztést, mert nyilván azt is tanítod. Játszol először kutyával ilyen húzakodós játékot, mondjuk egy dummy-val, ereszteted, kap egy másikat hozzá, vagy visszafogatod, és akkor a kutya megtanulja, hogy eresztés után mindig kap egy újat, szóval hogy érdemes eleresztenie. De amikor meg mondjuk így a segéddel küzd, és messziről eresztetem, és ő trippben van, ha a mi viszonyunk olyan lenne, hogy ő felülírkálja például azokat, amiket én mondok neki, például azt, hogy egy munka közben, amit első példának mondtam, hogy ott hagyhat és elszaladhat, és azt sem, amit akar, és én mondjuk ezt így ráhagyom, és nem foglalkozunk ebben a problémával, és nincs meg a kézben tartatóság a mi viszonyunkban, akkor az eresztés hiába van baromi jól megtanítva, attól az még el fog szállni. És mondjuk ezt, hogyha kényszerítő eszköz van, itt azt tanítják meg ezeknek a kutyáknak a felvezetőik, hogyha nem ereszt, akkor mindig jön egy áramütés, vagy bármi, és így konkrétan a kutya megtanulja azt, hogy eresztés után mindig ereszteni kell. De ez is egy ilyen kétélű dolog, azért nagyon sokszor látjuk azt, hogy versenyen, amikor már nincs rajta ez az eszköz, egy csomó kutya, nem mindegyik, de egy csomó kutya egyébként így levágja, hogy hát most nem tudsz igazából mit csinálni velem, nincs rajtam az elektromos, nem fog jönni az áramütés, és nem ereszt mondjuk. Szóval ezért nem feltétlenül a legjobb megközelítés, meg nyilván azért sem, mert meg lehet csinálni másképp is. Szóval, hogyha nem kell fájdalmat használnom a képzéséhez a kutyámhoz, akkor nem fogok használni. És hát ez elvi kérdés lesz, nálam az elvi kérdés.
Visszatérve erre a macska kérdésre, amit az előbb már felhoztál, ugye nagyon érdekes, mert itt az elején, amikor mondtam ezeket a fogalmakat, ugye volt benne az ösztönkezelés is. Én emlékszek egy olyan mondatodra egy korábbi adásból, amikor azt mondtad, hogy nyilván azért, hogy mondjuk nem megy el a macska után, azért nem kell megdicsérni, mert ez olyan, mintha 8-ra járnánk mi dolgozni, és beérünk 8-ra, azért nem fogunk kapni dicséretet. Ellenben, hogyha 8:30-ra érünk be rendszeresen a 8 helyett, azért már fogunk kapni valami figyelmeztetést. És hogy itt tulajdonképpen felmerült bennem egy ilyen kérdés, hogy mi történik akkor, amikor a kutyám mondjuk meglát egy macskát, már látom, hogy az egyik lábát fölemelte, és már nagyon el akar menni felé, és mondjuk én sikeresen le tudom hívni, és visszajön. Hogy ilyenkor mi a helyzet? Ilyenkor megdicsérem, adok neki utalomfalatot, mert végül is, ha onnan nézem, akkor teljesítette az én kérésemet, hogy nem ment el a macska után, de ha meg onnan nézem, akkor meg ez neki tulajdonképpen a kötelessége volt.
Igen, na most ott, hogyha a kutyát kiszúr egy macskát, és te lehívod róla, akkor nyilván meg kell jutalmaznod, mert a behívást fogod megjutalmazni. Ha viszont az van, hogy mondjuk megyek a kutyám, kiszúrt egy macskát, látom, hogy mop, már felcsillant a szemem, meg kegyezte a fülét, és rászólok, hogy nem, és bejön mellém, és bandukolunk ugyanúgy tovább, azért meg én nem szoktam megdicsérni, mert egy csomószor előfordul az, hogy rádicsérsz, puty, és felülírja, kioldott kvázi ebből a fegyelemből a kutyádat, és abban a pillanatban ki fog lőni a macskára. Szóval, hogyha rászólsz, akkor nem kell feltétlenül megdicsérned érte, de hogyha hívod, akkor meg igen. Mert ugye mi volt, rászóltam, és hívtam, gyere, gyere, és mondjuk behívom, akkor azt meg fogom utalmazni. De hogyha mondjuk megyek, és rászóltam a kutyámra, és nem ette meg a hányást a Ferenc körúton az egyik saroknál, akkor nem feltétlenül fogom megjutalmazni, mert azt igen elvárom, hogyha én rátszolok, hogy nem, akkor azt nem. Szóval az tényleg olyan, mint hogy ha azért kapnék jutalmat, mert mondjuk, mit tudom én, elkéstem. Nem késtem el.
És hogyha egyel tovább bonyolítjuk ezt a kört, és mondjuk az van, hogy ott egy macska, vagy legyen mondjuk egy varjú, és mondom neki, hogy nem, ennek ellenére ő úgy dönt, hogy ezt felülírja, megkergeti a varjat, vagy a macskát, megy egy kört, fut egy kört, de közben én folyamatosan mondom neki, hogy nem, majd ezután visszajön egy kör után, pedig mondjuk még lett volna benne 3. Hogy ilyenkor mi a teendő, mert végül is visszajött, tehát ha úgy veszik, visszajött, csak nem akkor, amikor kellett volna.
Hát igen, hogyha hívogatod és odajön, akkor igen, akkor meg kell jutalmaznod, mert voltak éppen behívtad a kutyádat. Az, hogy a kutyád egyébként attól függetlenül, hogy te nem szeretnél bizonyos dolgokat, hogy megtegyen és megtesz, azok jelzések lesznek a számodra, hogy valami nem stimmel, mert a kutyád egy csomó helyzetben mondjuk felírja azt, amit te szeretnél, főleg ilyen ösztönvezérelt helyzetekben, mint mondjuk egy más állat megkergetése, vagy valaminek a felevése, vagy mondjuk egy másik állat fedezése, vagy bármi. De most gondolj bele, mondjuk azok a kan kutyák, akik állandóan fedezgetni próbálnak más kutyákat, azért azt elég nehéz elérni jutalomfalattal, hogy ezt ne csinálják. Úgy tudod ezt elérni jutalomfalattal, hogy folyamatosan magad mellett tartod, és nem engedett, hogy másra figyeljen, hanem jutalomfalatta fenntartod a figyelmét, meg folyamatosan lehívod. De azért azt érzed, hogy azért ez nem ugyanaz, mint az, hogy én nem engedem meg a kutyámnak, hogy a másik kutyának a hátára rámásszon. Vagy mondjuk provokálja, mert azt is látunk sokszor ilyet, hogy két kutya úgy van együtt, hogy az egyik mondjuk nagyon sok a másiknak. Ott is vagy lehívod a kutyádat, vagy rászólsz, hogy ne csinálja, és optimális esetben, hogyha megfelelő viszonyatban vagytok, akkor a kutyád onnantól, hogy rászóltál, azt a viselkedést, azt abba hagyja. Itt ez a lényeg. Én ezért mondtam ezt, amikor büntetésről beszélgettünk, hogy én a büntetésben nem nagyon hiszek. Én abban hiszek, hogy olyan viszonyban kell lennünk, hogyha rászólok a kutyámra valami miatt, akkor azt ő hagyja abba, mert nyilván olyan helyzetekben fogok rászólni a kutyámra, amik vagy önmagára nézve veszélyesek, vagy pedig a környezetére nézve veszélyesek. Nem pedig azért, mert nekem úgy tartja az úri kedvem. És akkor itt most bel is lép a képbe mondjuk a következetesség. Hogyha valamit konzekvensen sosem engedek meg a kutyámnak, erről már sokat beszéltünk, akkor azt a kutyám egyébként elkezdi szabályként kezelni. Na most, hogyha ebben nem vagyok konzekvens, akkor viszont ez a szabály nem fog életbe lépni, mert egyszer lehet, egyszer nem. Szóval én olyan helyzetekre koncentrálok leginkább ilyenkor, amik gyakran előfordulnak, és ezeket ki is akarjuk venni a kutya viselkedéséből.
Visszatérve erre a macska vagy varjú kergetős példára, hogy kergeti őket egy kört, majd én behívom és visszajön, hogy azt mondtad, hogy ilyenkor behívtam, tehát tulajdonképpen meg is kell, hogy jutalmazzam, de hogy ilyenkor nem az fog rögzülni benne, hogy hát akkor ezt így lehet, hogy ha meglát egy macskát, akkor egy kört azt kergethetem, de utána majd visszamegyek.
De, az is lehet, hogy igen. Hát simán. Szóval, hogy ugye mindig az, hogy nem egy probléma van. Hogyha a kutyád így hiába szólsz neki, hogy ne kergessen varjakat, valószínűleg egy csomó más dologban is van probléma a kettőtök közös életében, és érdemes mindennel dolgozni, meg nagyon sok mindennel dolgozni, és aztán úgy fog megoldódni ez a sztori. Így, amikor így kiragadunk egy-egy dolgot, akkor az nem nagyon működik. Én nagyon nem is érzem azokat jó megoldásnak, amikor mondjuk egy kiképző egy problémával foglalkozik, mondjuk csak a vagy ne egyen fel valamit a kutya az utcán, mert amellett egy csomó minden más is valószínűleg, hogy problémaként jelen van. Nem biztos, hogy tudja a gazdi, hogy az probléma, de lehet, hogy valaki rá tud neki világítani, hogy igen, az így nem jó az ő viszonyukban, hogy ezt és ezt megteheti a kutya, vagy ezt és ezt megengedi a kutyának, vagy ebben és ebben a helyzetben így viselkednek. De ennek én azt gondolom, hogy igazából jelzés értéke van mindig. Szóval én azt próbálom, azt veszem észre, hogy a kutyám konzekvensen megkergeti a varjakat az én akaratom ellenére, akkor ott nagyon sok mindenen el kell kezdeni dolgozni. Ez lesz a jelzés. Például.
De ilyenkor az lehet a gazda részéről mondjuk a helyes viselkedés, hogy megkergette a varjat, stb. Visszajön, hogy ráteszem a pórezt, és akkor azt mondom, hogy na, akkor vége a sétának, és akkor megyünk haza?
Nem feltétlenül. Igen, megint jó. Ugye nekem a záporos példánál ez így egyszer fordult elő. Na most ez sokszor előfordul, egy csomó kutyában egyébként kialakul az, hogy a franc nem fogok oda menni, mert hívott a gazdén, elrohantam, ám most nem megyek oda, mert megfog és hazavisz pórázon. Szóval, hogy akkor meg azért nem fog visszajönni. Egy csomó minden van, szóval mindig ugye ebből indulunk ki, hogy a kutya nem hülye. Szóval, hogy egy csomó mindent összerak. De mondok neked más példát. Aztán a kolléganőmhöz járt, azt hiszem egyénire egy lány, azt hiszem tépegette a kutya a tapétát a falról, és már dolgozott egy oktatóval, és ott is az volt mindig, hogy hívja le a kutyát, és jutalmazza meg, hogyha odajön, amikor tépi a falat. Szóval amikor elkezdte rákcsálni a tapétát, akkor mindig elhívta, és mindig megjutalmazta. Na, ebből lett egy ilyen ingázás. A kutya direkt oda ment a tapétát tépni, hogy a gazdi lehívja, és kapjon érte jutalomfalatot. És aztán a kolléganőm ment ebben a gazdival dolgozni, és egész egyszerűen megmondta neki, hogy szóljál rá ezekben a helyzetekben, és ne engedd meg a kutyádnak, hogy tépkedje a falról a tapétát. Elkezdett rászólni a kutyára, és nem engedte meg, hogy leszedegesse a tapétát a falról, és megszűnt a probléma. Szóval azért ilyen is van, hogy lehet, hogy én tanítom meg azt a viselkedést, vagy brazírozik majd a kutyám rá, hogy azt a viselkedést, vagy hogy kiprovokáljon tőlem mondjuk egy behívást és jutalmazás. Szóval, hogy nagyon sok minden van.
Mondtad ezt a példát, hogy hazavitted a záport, nem volt tréning, és akkor azt ő összekötötte a fejében, hogy akkor ez most amiatt volt, hogy ő nem fogadott szót neked. Mi a helyzet azzal, mert ilyen vélekedést is hallottam, hogy mondjuk valaki úgy akarja megbüntetni a kutyáját egy neki nem tetsző viselkedés miatt, mondjuk legyen az, hogy nem tudom, szétrágott valamit az udvaron vagy a lakásban, hogy mondjuk nem ad neki vacsorát. Ezt összeköti a kutya, hogy ez mi miatt van, vagy hogy mi miért történik?
Hát az, hogyha csak pusztán nem adok neki vacsorát aznap, akkor szerintem nem. De hogyha mondjuk az van, hogy én mondjuk úgy megyek haza, mondjuk történt valami a séta alatt, vagy mondjuk a lakásban, de mondjuk szemtanúja voltam annak, hogy éppen szétszette a papucsomat, és rászóltam a kutyámra, és utána onnantól én nagyon haragszom rá, és elküldöm a helyére, és nem vagyunk jóban, azt így érezni fogja. De hogyha egyébként a viselkedés, vagy mondjuk az van, hogy hazajövök, és megláttam a szétrágott papucsot, és nem adok a kutyának vacsorát, na, azt nem fogja összerakni. Érted a különbséget?
Tehát akkor ez csak akkor működik magyarán, hogyha rajta kapom, és ott van az itt és mostban. De hogyha utólag látom, akkor már nem ér semmit.
Igen, most ugye azért ez nem olyan bonyolult. Gondolj bele, hogy mondjuk a párod elfelejti a születésnapodat, és te nem fejezed ki a nem tetszésedet rögtön, hanem, mit tudom, dumáltok egy picit, megisztok egy kávét, és utána leszel durcás. Az így nem életszerű. Viszont onnantól, hogy találkoztok, és elfelejteted a szövetet, és ez szóba kerül, megtörténik konfliktus, onnantól nem vagytok jóba, az úgy teljesen világos. Szóval ez tényleg egy ilyen sztori, hogy időben, meg térben ennek így passzolnia kell. A zápor is, ugye, én amikor láttam, hogy nem fog visszajönni, nem hívogattam. Ott már magától jött vissza, hello, itt vagyok, dolgozunk. Nem dolgozunk, mert hülye voltál, és elszaladtál, megyünk haza. Mindenki megy a dolgára. Szóval, hogy nem volt ott az, hogy én még ott elkezdtem vele haverkodni, meg eldobtam neki a labdát, és aztán úgy vittem haza, vagy még adtam neki jutalomfalatot, vagy bármi. Nem. Onnantól, hogy elmentél, onnantól nem voltam veled jóba, és hazamentünk, és kész. Nem beszéltünk. Elfelejtetted a születésnapomat például.
Az is büntetés tud lenni a kutyának, hogyha mondjuk egyszerűen nem simogatod meg a napnak a hátralevő részében? Vagy nem szólsz hozzá?
Hát nyilván, hogyha valami olyasmit csinált, hogy kettőnk között az konfliktus teremt, akkor nyilván igen. Igen. Igen, hogy ne. Hát a kutyád veled akar lenni. Na most, hogyha azt érzi rajtad, hogy valami olyasmit csinált, amit te nagyon nem, aminek te nagyon nem örülsz, és te innentől kezdve egy X ideig rosszban vagy vele, akkor azt nyilván összeköti. Ha ezt jól csinálod, persze. Ha csak így egyszer csak gondolsz egyet, és onnantól lököd be ezt a viselkedést a te magad részéről, akkor azt nyilván nem fogja érteni.
És mi van a bosszúval? Tehát, hogy képes a kutya egyáltalán bosszút állni, vagy érező olyat, hogy valami nem az ő akaratának megfelelően történt, mondjuk egy óra helyett csak fél órás volt az esti séta, vagy nem játszhatott a kutyabarátaival, mert le lett hívva, és akkor ő emiatt, nem tudom, otthon rombolásba kezd, és szétszed valamit. Tehát, hogy tényleg előfordul ez, hogy ezt a kutya tudatosan bosszúból csinálja?
Igen, ez is nagyon sokszor előjön, ez a bosszú, hogy bosszúból odapisílt az ágyamra. Meg bosszúból szétszette a kedvenc könyvemet, vagy a párnát, vagy bármit. Na, igen, nincs bosszú, szóval a kutyánk nem fog bosszút állni semmiért. Azért, mert valamit csinál, azt valószínű, annak ezer és egy oka van, de a bosszú nem lesz közte. Ez megint egy ilyen antropomorf megközelítés. Egyébként úgy tudom az állatvilágra, talán az elefántokra jellemző, de ebben nem akarok állásfoglalni, nem értek hozzá egyedül a bosszú, de hogy így az egy olyan komplex érzelem, hogy nem jellemző az állatvilágra semmilyen fajra sem. A kutyára biztos, hogy nem. Szóval, hogyha ugye általában találnak valami jogsági összefüggést a cselekmények között a gazdék, és akkor ezen logika mentén, vagy ezt levezetvén arra jutnak, hogy a kutya ezt bosszúból csinálta, biztos vagyok benne, nem bosszúból csinálta. Az, hogy miért csinál egy kutya, az ilyen nagyon-nagyon sok összetevős lehet. Ez az ágyba pisilés is ezzel is egy oka lehet. Lehet egészségügyi probléma, lehet feszkó valami miatt, és azért ürít leginkább egyébként ez szokott lenni, hogy volt valami konfliktus, én ugye azt gondolja, hogy bosszúba pisilt, miközben lehet, hogy amiatt a konfliktus miatt valami feszkó van a kutyában, és ezért ürít az ágyra, lehet benne jelölés, lehet egyébként még olyan dolgok is előfordulhatnak, amire egy biztos, hogy nagyon sokan nem gondolnak, hogy a kiskutyánk a szabálykövetésben tudja jól, hogy nem pisilhet mondjuk a szőnyegre, mert volt, hogy lecseszték érte, ugye erről beszélgettünk a kigyereknevelésnél, vagy a kölyöknevelésnél, hogy miért nem használunk itt sem mindenféle retorziót mondjuk a szobatisztaságra nevelésnél, és miért akarjuk ezt pozitív megerősítéssel megtanítani a kiskutyánknak, és mondjuk szabálykövetésből tudja, hogy nem lehet pisilni, mert azért már kapott ki egyszer-kétszer mondjuk, és ezért mondjuk az ágyra pisil, mert azt mondjuk nem tiltotta meg neki senki előtte, és lehet, hogy ezért pisil. De azt mondom, számtalan oka lehet, a bosszú nem lesz benne. Mindig egész mások van a háttérben. Nyilván ezeket fel kell göngyölíteni, hogy mik a valós okok.
Nagyon gyakran látok olyat, saját kutyámnál is, hogy mondjuk csinált valami rosszat, mondjuk a sétárás közben, én rászóltam, és akkor oda megy más kutya a sétáltatóknak a lábához dörgölőzni, meg hozzá megy oda. És ilyenkor ugye várja a simogatást, hogy én ilyenkor meg szoktam kérni, meg nyilván aki rutinosabb gazda, az már eleve nem simogatja meg ilyenkor másnak a kutyáját, mondjuk egy leszidás után, de mondjuk tegyük fel, hogy nem szóltam előre, az a gazda meg nem rutinos, és megsimogatja. Akkor kutya ettől függetlenül összerakja, hogy nem én simogattam meg, vagy ilyenkor olyan, mintha ezt az egészet dobhatnám ki a kukába, és semmit nem ért a leszidása.
Hát nyilván begyűjt máshonnan kedvességet, meg simét. Igen, igen. Nyilván ez oldani fogja azt a feszkót, amit mondjuk te így okoztál avval, hogy most nem vagy vele jóba, azért, mert ő mondjuk szart evett a bokarájában. De úgy jársz akkor jól el egyébként, hogyha szólsz másoknak meg, akkor hogyha olyan kutyásokkal vagy, akiknek ezt nem is kell mondani, mert így látják azt, hogy itt most nincs hely a kényeztetésnek, meg a simogatásnak.
De arra akartam igazából így utalni, hogy azért összeteszi a kutya, vagy összerakja a fejében azt, hogy lehet, hogy mástól kapott simogatást, de ő meg nem a gazdája.
Hát igen, igen, összerakja. Nyilván tőled a legjobb, de azért be lehet gyűjteni ezt mástól is.
Még amilyen gyakori tévhit szokott lenni itt a pozitív megerősítéssel kapcsolatban, ugye ez a jutalomfalattal való dicséret, vagy a jutalomfalattal való jutalmazás, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy hát az én kutyám az ne azért jöjjön oda hozzám, mert jutalomfalatot adok neki, tehát nem magáért, az ételért jöjjön oda, hanem azért, mert szeret engem, vagy kötődik hozzám.
Igen, ez tök jó. Ez nagyon-nagyon sokszor felmerül, hogy meddig kell jutalomfalatot hordanunk magunknál, meg hogy mindig csak így tudom majd behívni a kutyámat, hogy van nálam jutalomfalat. És ez így majdnem minden csoportban, így nagy százalékban ez ott van, mint ilyen legkedveltebb kérdés. A hír az, hogy igen. Na most rosszul nézzük a képet szerintem, hogyha arra gondolok, hogy a kutyám csak azért jön oda hozzám, mert megjutalmazom jutalomfalattal. Mert nyilván ezt meg kellett tanítanom, ezt a viselkedést. Nyilván ugye pozitív eszközöket használok a tanítás során, ami azt jelenti, hogy jutalomfalattal, dicsérettel, zsákmánnyal, bármivel jutalmazom az adott jó viselkedést, és azt akarom, hogy ez stabilan meg is maradjon, akkor ezt így megtartom. Igazából szerintem a kulcs az, hogy magamban fogalmazom át ezt a kérdést, ezt a jutalomfalat kérdést. Nem úgy tekintek erre a dologra, hogy a kutyám azért jön oda, mert jutalomfalatot kap, mert a kutyám azért jön oda, mert megfelelő viszonyban vagyunk, szeret velem együttműködni, kötődik hozzám, és még jutalomfalatot is kap. Szóval, hogy ezt így nem is akarom kivenni belőle. Ha a kutyám egyébként tőlem félne, akkor nem sokra megyek a jutalomfalatomra. Vagy hogyha nem vagyunk rosszba, vagy tojik a fejemre, akkor nem fogod eljönni, még jutalomfalat ellenére se. Szóval hogy az egész képet érdemes nézni. És egyébként erre azt szoktam példaként mondani, hogy a jutalomfalatra tekintsünk úgy, mint a fizetésre. Szóval, hogy mi is dolgozunk, a kutyánk is dolgozik. Egyébként nem lehetne mondjuk azt, hogy dolgozunk a kutyával, mert ez egy munka, és a munkáért viszonzás jár. Nem pénzbeli viszonzás, mint a mi világunkban, hanem jutalomfalat, meg zsákmány, meg dicséret, meg ilyesmi. Ez az mi fizető eszközünk azért, hogy a kutyánk bizonyos dolgokat, amiket kérünk tőle, azért ezt adjuk. És gondolj bele, hogyha ezen a logika mentén mennénk, hogy mindig kell egy jutalomfalat a kutyámnak, ha már stabilan odajön hozzám akkor is, ez olyan, mintha azt mondanák nekem, mondjuk elmennék egy munkahelyre dolgozni, ahova be kell tanulnom mondjuk az adott céghez, és 2 hónap múlva én már remekül tudok önállóan dolgozni, és azt mondaná a főnököm, hogy Balázska, most már olyan szépen dolgozol egyedül önállóan, hogy mostantól nem adunk neked fizetést. Érzed, hogy ez nem fair?
Persze, ez abszolút nem fair. Erről egyébként még eszembe jutott az, hogy mi van akkor, hogyha az ember próbál, mert nyilván ezt a kutyanevelést se lehet tökéletesen csinálni, azt gondolom, mindig lesznek rosszabb napok, vagy éppen egy olyan, amikor nem figyeltél oda minden erőfeszítésed ellenére, de mondjuk tegyük fel, hogy tényleg az ember próbál következetes kutyagazdi lenni, próbálja következetesen nevelni, rászól, hogyha 20 pórázon, nem engedi, hogy idegen emberekkel felugráljon, stb. És nekem többen azt mesélték, hogy ilyenkor ezek az emberek, ezek a következetes kutyagazdik, gyakran megkapják azt idegen emberektől, vagy más kutyagazdiktól, hogy hát milyen szigorúak a kutyával.
Igen, igen, ez is tök jellemző egyébként, és ez is egy ilyen szerintem ilyen értelmezési probléma, amikor valaki következetes a kutyájával, és betartatja vele a szabályokat, hogy ez a külvilág számára nagyon sokszor úgy néz ki, hogy ő ilyen nagyon szigorú, vagy ilyen nem is tudom, miket szoktak használni. Milyen jelzőket használtál?
Szigorú, vagy esetleg kínoltan. kegyetlen vele, igen.
Igen, 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 igen. Ez nagyon sokszor jön így le az idegeneknél, hogyha valaki tényleg így látszik rajta, hogy próbálja kézben tartani a kutyáját. Ugye nem csak azt látod rajta, hogy a jó viselkedés jutalmazott, hanem esetleg bizonyos viselkedéseknél meggátolod a kutyádat, például, hogy felugráljon egy idegenre, és akkor azt gondolják róla, hogy te milyen egy szőrös szívű emberke vagy. Miközben szerintem ez következetesség. Ha nem engedem a kutyámnak, hogy rámugráljon, meg ráugráljon az ismerős nénire, de nem akarom, hogy ráugráljon az ismerős bácsira se például. Vagy hogyha valakivel találkozom az utcán, és ott egy gyerek, és van egy csavaros fagyi a kezébe, akkor ne egye ki a kutyám a gyerek kezéből a fagyiját, vagy a hotdogját, és igen, hogyha azt látom, hogy mondjuk ezt akarnád csinálni, akkor rá fogok szólni. Nem biztos, hogy ezt mondjuk abban a pillanatban csak jutalomfalattal fogom tudni elérni, mert lehet, hogy az a csavaros fagyi az jobban fogja érdekelni, vagy hogyha valaki eldob egy labdát, és mondjuk ott vagyok a kutyámmal, lehet, hogy a jutalomfalat kevés lesz, hogy ő elrohanjon, vagy ne rohanjon el mondjuk a labda után, mert a labda nagyobb tribet ad a kutyámnak, mint mondjuk az én jutalomfalatom, és ott ilyen esetekben rá fogok szólni, hogy nem, és nem engedem meg neki. És akkor tűnhetek úgy, hogy én szőrös szívű vagyok, miközben én csak következetes vagyok, és próbálom kézben tartani a kutyámat. Egyébként azt jó látni ebben a sztoriban, hogyha a kutyánkat tudjuk teljesen irányítani minden helyzetben, azért érdemes így gondolkodnunk, mert azért a kutyatartás baromi nagy felelősséggel jár. És nem is gondolunk bele, de azért a kutyáink baromi nagy károkat tudnak okozni másoknak, önmaguknak is. Én egyébként azért szoktam ezt így sugallni a gazdiknak, hogy a kutyánk 24 órában azon dolgozik, hogy kinyírja magát. Csak tényleg gondolj bele, hogyha egy kutya macskázik, vagy odarohan random kutyákhoz. Ilyenkor nem fog körülnézni az úttesten, hogyha esetleg keresztez egy útját, egy úttest, vagy bármi. Vagy a felevésről van szó. Vannak olyan kutyák, hogy mindent képesek megenni egy pillanat alatt. És hogyha ezekre nem figyelünk oda, és nem tudjuk ezeket a viselkedéseket kézben tartani, akkor másoknak és önmaguknak is veszélyt tudnak okozni. Azt gondolom, hogy a kutyatartásnak a lényege az, hogy különféle, hanem mindenféle szituációban, mindenféle környezetben én bele tudok menni a kutyámmal. Ha kihagyom a képletből azt, hogy a kutyám egyébként ösztönök vezérlik, és szabályok kellenek ahhoz, meg egy olyan viszony, hogy a kutyám bizonyos viselkedéseket ne csináljon, és ezt neked nem feltétlenül fogom tudni csak jutalomfalattal, meg jutalmazással megjutalmazni, hanem lesz, hogy esetenként rá kell szólnom, és nem szabad, vagy el kell tudnom érnem, hogy azt ő ne csinálja meg, akkor kevésbé fogok veszélyt jelenteni a környezetembe. Egyébként csak egy adat, most beszélgettem egy hivatásos személlyel, aki, most nem is mondom, melyik kerület, egy budapesti frekventált nagy kerület, azt mondta, hogy az első negyed év adata, hogy kutyának kárt okozott, vagy sérülést okozott, vagy kutya embernek sérülést okozott, és ebből bejelentés lett, az 80 és 120 között van az első három hónapban. Na most gondolj bele, hogy hány eset van, hogyha csak ilyen 80 és 120 között jelentik ezt le. Hány van, amit nem jelentett? De szerintem ez ötszöröse, de lehet, hogy a tízszerese is lehet a valós szám, hogy kutya kutyának kárt okoz, vagy sérülést okoz, vagy kutya embernek sérülést okoz. Ez nyilván több okból van így. Szóval ez azért is van így, mert baromi sok kutya van, meg viszonylag szűk élettérben élünk együtt a kutyások, nem kutyások, meg a kutyások, meg így mindenki, de azért ezek ilyen érdatlan számok. Ha csak a közösségi médiát nézed, akkor is találkozol rengeteg esettel, hogy összeverekedett, elszaladt, elütötték, mérget evett föl, mit tudom, gyereket harapott, felnőttet harapott, bármit csinált. Szóval, hogy önmagukra és a környezetükre veszélyesek tudnak lenni a kutyák, és a mi dolgunk azt, hogy a kiskutyáinkat biztonságban, életben tudjuk tartani minél tovább. És ez nem csak azt jelenti, hogy prémium tápot adok a kutyámnak, és nagyon kényelmes fekhelye van, és mindent megadok neki, hanem az, hogy el is várom, hogy bizonyos viselkedések mindig stabilan működjenek. És ebben lesznek olyanok, igen, amikor rá kell szólni, és egyébként meg a 98%-át majd meg fogom tanítani neki jutalmazással, mi egymással. De lesznek 1-2% olyan eset, amikor a jutalomfalatom itt nem lesz elég, itt attól fog függeni a dolog, hogy megfelelő viszonyban vagyunk-e. Egyébként én azt szoktam mondani, vagy meg felszoktam tenni ezt a találós kérdést minden tanfolyamon, most lelőve a poént, hogy mondjuk hogyha van a csoportban mondjuk egy ilyen kistestű kutya, törpeuszkár, vagy egy csivó, vagy bármi, hogy mit gondoltok, egy ilyen kistestű kutya meg tud-e ölni egy embert? Vagy akár többet is. És akkor mindenki vakarózik egy kicsit, és így azon gondolkozik, hogy így, mit tudom én, valami harapás által, amivel ugye mégiscsak egy ragadozóról van szó. És hát nyilván a megoldás nem az, hogy elharapja a torkodat álmodba. Azért nehezen tudom elképzelni, hogy egy kis csivava kinyírjon. De voltak éppen meg tud. És nagyon egyszerű a válasz. Kiskutyámat nem tudom behívni, kiszalad az útra, és autóbalesetet okoz. És lehet, hogy emberek halnak meg, vagy sérülnek meg, vagy baromi nagy anyagi kár ér bárkit, vagy csak az én kutyámnak az élete múlik rajta. Szóval mindenképpen veszteséggel zárulhat egy ilyen történet. Lehet, hogy azért, mert nem tudtam behívni a kutyámat, mert nem hallgat rám megfelelően. Vagy mondjuk nem tudtam lehívni egy másik kutyáról, és kiszúrt valamit, vagy bármi történhet. Visszacsatolva a legelső kérdésedre a falkavezéres topikhoz, ilyenkor egyébként, hogyha mondjuk egy ilyen fénytörésben nézem ezt a sztorit, akkor a falkavezér helyett mondjuk tekintetek magamra nem falkavezérként, hanem egy olyan személyként, aki a felelősséget vállalja.
Igen, ez teljesen világos, vagy világosnak kellene lennie, hogy a gazda a felelős a kutyájának minden cselekedetéért, beleértve a kutyának az életét, vagy akár az is, hogy balesetet okoz, vagy sérülést más kutyának, vagy embernek akár. De azért nagyon sokszor vannak olyan kutyatartók is, akik egyszerűen azt az elvet vallják, hogy nem akarnak, vagy nem tudnak rászólni a kutyájukra. Nem tudom, ez fakadhat akár az adott kutyagazdának a habitusából is, tehát hogy mondjuk távol áll tőle az, hogy erélyesen rászóljon a kutyájára, vagy ráordítson, hogy erről mi a véleményed?
Hát igen, szóval, hogy vannak ilyen kiképzési módszerek is, vagy képzési módszerek is, hogy teljesen kihagyjuk a képletből azt, hogy rászóljunk a kutyára. Meg lehet csinálni, szóval egyébként le lehet úgy élni egy életet a kiskutyánkkal, hogy nem kerülünk vele konfliktusba, mert ugye ez erről szól, nem kerülök a kutyám a konfliktusba. Meg lehet csinálni, nagyon-nagyon tudatosnak kell lenni, nagyon-nagyon hosszú ideig tart, főleg, hogyha van viselkedési probléma van, akkor vezet igazán sikerhez, hogyha mondjuk kezdettől fogva ezt nagyon tudatosan felépítem, és mindent pontosan tanítok meg a kutyámnak, és akkor nincs a képletben az, hogy egyrészt megtanult bizonyos viselkedéseket, vagy én tanítottam meg akaratomon kívül mondjuk bizonyos viselkedéseket, vagy már hozta ezeket a viselkedéseket, vagy bármi ilyesmi. A tapasztalata az egyébként, hogy ezt tényleg viszonylag nehéz így csinálni, és hiába nem akarunk a kutyánkkal konfliktusba kerülni, konfliktusba kerülnek még ezek az emberek is a kutyájukkal, szóval rászólnak a kutyájukra, csak éppen lehet, hogy úgy, hogy az nem működik, vagy bármi, de attól függetlenül egy csomószor azért ott van a konfliktus a kettők viszonyában, meg hát lehet konfliktus kerüléssel is élni, szóval hogyha én tudom azt, tudom magamról, hogy a kutyám mondjuk, kitámad gördeszkásokra, vagy odarohan más kutyákhoz, vagy macskázik, vagy mindent feleszik, akkor dönthetek úgy, hogy nem engedem el, meg megelőzöm ezeket a gondokat, és akkor így élek a kiskutyámmal, és mondjuk ezen dolgozom, és aztán vagy sikerül nekem ezt így elérnem, vagy nem, és sosem kerülök vele konfliktusba. Elvileg működik, én meg tudom csinálni, szóval nekem nem okoz gondot, de nekem nyilván ez a szakmám. De egyébként tényleg az igaz erre, hogy nagyon sokan nem akarnak konfliktusba kerülni a kutyájukat, de attól függetlenül konfliktusba kerülnek, viszont pont emiatt nem működik az se. Szóval igazából így ez a nesze semmi fog meg jól születik meg a végén. Én azt gondolom egyébként, hogy a konfliktusokra szüksége van az emberi kapcsolatoknak is, meg szükségünk van a kutyánk között is bizonyos konfliktusokra, mert azból tanulni fog mind a két fél, egyrészt azt, hogy a kutyája egy adott szituációban mondjuk hogy reagál, meg a kutyája is, hogy, vagy a kutyája is tanulni fog abból, hogy ez egy olyan viselkedés, amit nem tehetek meg, mondjuk. Egyébként visszatérve a konfliktus keresésre, általában ez szokott lenni egyébként, hogyha ha így dolgozol ilyen elmélet szerint a kutyával, hogy te nem fogsz rászólni semmiért, és nem lesz az, hogy nem engedek meg neki valamit, hanem az lesz, hogy mindent megpróbálok megtanítani, és mégis balul sül neki a dolgok, akkor hogy miért kerültél ilyen szituációba? Hát rossz hír az, hogy egyébként bele fogsz kerülni ilyen szituációkban, mert lehet, hogy nem te miattad, de itt szembe fog jönni egy szituáció. Oda jön van hozzád egy másik kutya, aki nincs pórázon. Lehet, hogy a tiéd pórázon van, de a másik nincs. És a tiéd mondjuk reaktív. A másik hibázott, de attól függetlenül még a tiéd sem verhetné meg a másikat. Szóval érted? Ez ilyen nagyon-nagyon kusza és komplikált kérdéskör. De ha nyugati országokat nézünk, egyre több példa van erre, azért most már az egyre nagyobb divat nyugaton, hogy például nem engedik el a kutyákat. Vannak országok, ahol ez ilyen nagyon, nagyon erősen jelen van, hogy kutyák pórázon sétálnak, nincsenek összeengedve, nem sétálnak velük az erdőbe elengedve, és akkor nincs probléma, gondolj bele. Nem engedem el, nem kell tudnom behívni. Pórázon van, nem eszik fel semmit. Nem találkozik kutyákkal, nem okoz sérülést, és őnek is sem lesz sérülése. Mi egymás? Jó ez a kutyának? Hát, szerintem nem. Én azt megint csak azt tudom mondani, hogy én azt próbálom megtanítani mindenkinek is, és én magam is így élek a kutyáimmal, hogy nincs olyan szituáció, nincs olyan környezet, amiben ne tudnék belemenni a kutyámmal. Ez a Fanta volt a legjobb példa, amikor még tartottam egy háznál képzéseket, főleg így a belvárosban, amikor sétáltunk. Ott volt velem a Fanta, minden szituációban, hát életében nem volt rajta póráz, most azt hagyjuk, hogy nyilván úgy sétálok vele a körúton, hogy nincs rajta póráz, hogy én most akkor itt nyilván szabályt sértek, de hogy nem ugrik ki más kutyára, pont nem érdekli, hogyha ugatva körbeugrálja valami másik kutya, nem szaladta a felrebben a galamb után, ha elmentünk egy széthaigált fél girosz mellett, akkor nem evett bele, vagy hogyha ránézett, akkor csak jeleztem a kutyának, hogy nem. Egyébként megint csak a tiltás. Na most ez is, hogy ehhez nem kell, a kutyával megfelelő viszonyban vagyok, akkor nem kell neki üvöltenem, mint egy viking félistennek. Zápornál a tiltó hang kb. Az ennyi. Fantánál is ennyi volt, hogy És a kutyám tudta, hogy nem. Azt nem. Mert mentünk mondjuk például, megyünk a járdán, és ott van egy tényleg egy kihányt hamburger, és látom rajta, hogy észreveszi, ráutaló magatartás, és akkor megy tovább, jön utánam, teker utánam, mert én meg megyek tovább, nem fogok ott vácsorogni, hogy mi történik, csak jeleztem, nem eszed meg, megyünk. Szóval, hogy ezt is érdemes így elérni, hogy már nem üvöltözöm meg, mint egy cirkuszi idomár, hanem csak azokat a viselkedéseket, amit nem akarom, hogy a kutyám megcsinálja, azokat jelzem, hogy nem csinálhatod. Ez nyilván viszonyfüggő. Szóval, hogyha ilyen viszonyban vagyok, akkor ez meg fog történni. De szerintem ez ugyanígy van bizonyos szülők meg gyerekek közötti viszonyban is, hogy vannak szülők, akik csak úgy érik el az adott dolgaikat a gyereküknél, hogyha üvöltenek, mint a sakál, és akkor a gyerek az ott teszi ki a stop táblát, hogy nem csinálja tovább, amit nem kéne, meg vannak szülők, akik ezt meg tudják beszélni a gyerekükkel, különböző nevelési elvek mentén, de hát azért mondjuk egy ilyen példával mindenki találkozhat, mondjuk szülőként, kutyásként aztán pláne, gondolj bele, hogy kisfiad 6 éves, Marcika nagyon jól tudja, hogy nem ehet fagyit ebéd előtt, és ő megy a hűtőhöz, hogy ő kiveszi a fagyit és eszik. Egy kis fagyit. Konkrétan telekajálja magát fagyival. Na most mit csinálsz szülőként? Elmagyarázhatod neki, hogy Marcika, nem eszünk ebéd előtt fagyit, majd csak hogyha megettük az ebédet, akkor viszont megígéri neked az egész család, hogy megeheted az összes fagylatot, amit találsz a hűtőben. És akkor Marcika eldönti, hogy mit csinál. Azt mondja, hogy jó van, anyu, akkor ebédeljünk, és akkor utána fagyizom. De lesznek olyan gyerekek, akik ezt így felülírják, és megy a hűtőhöz, és akkor is folytatja ezt a ráutoló magatartást, hogy nyúl a hűtőbe, és a kanállal már kezdi lapátolni a fagylátot a kis arcába, és akkor te is eldöntetted, hogy most akkor mit csinálsz. Vagy rászólsz erélyesen, hogy jó, akkor tedd le a kanalat, és menjél be a szobádba, és gondolkodj, hogy mit csinálsz, vagy nem tudom. Szóval, hogy érted a szituációt. De most kutyásként is egy csomó ilyen lesz, hogy vannak, akik üvöltenek, mint a sakál, és úgysem érnek el semmit, meg vannak, akik akiknek a kutyájuk egy szempillantásból is ért.
Egyébként mielőtt itt mindenkit lehozunk az életről, annyit hagy, védjem meg ezt a konfliktus kerülést, hogy mondtad, hogy le lehet úgy élni egy életet egy kutyával, hogy nem tudom, tudod, hogy valamiben nem hallgat rád, és akkor mindig csak pórázon sételteted, és akkor elkerüled azt, hogy abba a szituációba kerüljön, hogy én ezt olyankor indokoltnak tartom, hogyha mondjuk van egy, és kicsit hazabeszélek, van egy labdaőrült labrador a családban, aki, hogyha kiviszed egy játszótérre, és a gyerekek fociznak, akkor nagyon nehezen tudod lehívni a focilabdáról, és nyilván ameddig mondjuk nem tanítod meg neki azt a viselkedést, hogy ő stabilan egy labda ellenére is, ami azért egy labdaőrült labradornak elég magas inger, te arról le tud hívni, addig, ameddig ez nem történik meg, és mondjuk elkerüld ezt a szituációt, vagy akkor viszed ki sétálni, amikor valószínűleg nincsenek kint a focizó gyerekek. Ez is egy ilyen ördögtől való dolog?
Nem. Sőt, ez a helyes magatartás. Én ugye nem erre gondoltam, amikor erről beszéltünk, hanem arról beszéltem. Ez nyilván ez a jó. Szóval én tudom, hogy nem tartok ott a képzésemben, hogy a kutyám stabilan behívható legyen, akkor ezt nyilván nem fogom megtenni, hogy elengedem, hanem addig fogok gyakorolni vele biztonságos közegben, zárt helyen, bármin, amíg ezt el nem érem. És aztán nyilván egyre nagyobb ingereknek ki tudom tenni a kutyámat, és behívható. Ez akkor, amikor dolgozom rajta. Itt most a konfliktuskerülést arra értem, hogy azért megjelent mondjuk így nyugati országokban az, hogy teljesen konfliktusmentesen élnek a kutyával, és így nem engedik el. És tényleg abból áll a kutya séta, hogy mondjuk megyünk két kört a ház körül. Beszéltem egy angol kiképző sráccal, akinek London mellett van egyébként kutyaiskolája, mondta, hogy a kutya óvja az megy, a többi képzésre igazából nincs nagyon igény, nagyon nem engedi el senki a kutyáját, mindenki pórázon sétál vele, és akkor ezek a problémák, ezek nincsenek meg, hogy tényleg verekedne, elfutna, felenne, bármit csinálna. Azt viszont én is tapasztaltam, amikor kint voltam Angliába, és kutyával mentem el egyébként kutyafuttatóra, aki egy baromi cuki orosz agár volt egyébként, akivel mentem sétálni. Ez nem London volt, ez Bristol mellett egy másik város, de mindegy is. Egy baromi nagy kutyafuttató, egy ilyen gyönyörű kőkerítéssel körbevett igazi angol pázsitos kutyafuttatót képzelje, tényleg baromi nagy. És voltak bent kb. Négyen. És én közelítettem a kiskutyával a kutyafuttatóhoz, és láttam, hogy az a négy ember így pánikszerűen hívja be a kutyáját, fogja meg pórázra, és ahogy bejöttem, ők kimentek. Szóval, hogy azért érezhet, ez lehet, hogy egy tök véletlen dolog, és ez ugyanígy megtörténne a Józsefvárosban is egy bármelyik kutyafuttatóban, de arról azért lehet hallani, hogy bizonyos országokra, és most nem Angliára gondolok, ahol a kutyák egyébként pórázon sétálnak, nem bandáznak, nem kirándulnak, ilyen formán konfliktus kerülésben élnek a gazdáik a kiskutyákkal, és az a kutyás élet, hogy lemennek, pórázon sétálnak, meg nem tudom, otthon simogatják őket a kanapén. Hogy ez jó-e állatjóléti szempontból, én ha engem kérdezel, azt mondom, hogy ez nem jó. Tiltja a törvény, hogy így tartsam a kutyámat? Nem. Ugye állatkínzás nem történik, megvan minden annak a kiskutyának, sétáltatják, szeretetben van, simogatják, nagyon kényelmes fekeje van, és nagyon finom tápot kap. Ettől függetlenül, ha engem kérdezel, az én személyes véleményem az, hogy ezek a kutyák, ezek nem élnek olyan életet, mint amilyet élhetnének. És nyilván az a nehezebb, hogyha én úgy akarok élni a kutyámmal, hogy be tudom vinni gyerekek közé, be tudom vinni egy étterembe vagy kávézóba, és el tudok úgy sörözni a haverommal, két órán keresztül, hogy nem a kutyámat kell folyamatosan hívogatnom meg, fegyelmeznem, hogy ne kunyaráljon, ne mászkáljon el, ne ugasson, ne, mit tudom én, rémizgesse másokat, hogy el tudok menni vele úgy a körúton, hogy nem szaladgál a galambok után, ki tudok vele menni egy parkba úgy, hogy nem rohanod a másik kutyához, tudok vele labdázni, szót fogad nekem, ha rászólok valamire, arra reagál. Szóval, hogy igazából én azt gondolom, hogy ez a kutyázás eszenciája. El lehet dönteni, hogy akarunk-e így élni a kutyánkkal, és így együttműködve élni egy ilyen közös életet, vagy azt mondom, hogy én ezt választom, hogy nagyon sok mindent nem csinálok, de nincs is belőle semmi probléma, és nincs is kihívás, nyilván sokkal kevesebb energiát kell abba belefektetnem, hogy a kutyámmal egy ilyen konfliktus kerülő életet élek, az nem kerül akkora energia befektetésbe. A másik az viszont rohadt nehéz lesz. De szerintem megéri.
Ez nagyon jó végszó volt. Köszönjük szépen a mai beszélgetést, Balázs. Remélem, hogy mindenki eltette magának azokat a gondolatokat, amiket tovább tud vinni. Szerintem minden kutyagazdi nevében mondhatom, hogy bőven van, mint elgondolkodni. Köszönöm, Balázs, és nektek is köszönjük, hogy most is velünk tartottatok. Hallgassatok minket legközelebb is. Sziasztok!
Sziasztok!
Legközelebb is hallgasd a Dog Solution podcastot, és hozd ki magadból a legjobb gazdit!